Az a kezdve a kezdenem, hogy szerinted, hogy vezetünk mi magyarok Budapesten, Magyarországon, nem tudom, hogy tudod viszonyítani más nemzetekhez. Nyilván neked van egy sapkád, vagy több sapkád is van, most itt ez a rally versenyző sapka van rajta. Szóval te hogy ítéled meg? Már Tamással volt két szubjektív véleményük a podcastok elején, de te mit mondasz, vagy hogy foglalnád össze?
Nagyon érdekes, hogy a magyarok Magyarországon teljesen másképp vezetnék, mint a magyarok külföldön, és ez megfigyelhető sajnos a külföldi kollégákról is, akik autót vezetnek Magyarország történés, főleg így autópályaszakaszokon jellemzően nagyon-nagyon látszik az, hogy mennyire másképp közlekednek, mennyire szabálykövetőek, illetőleg nekem mániám ez a jobbratartás, hogy szerintem a jobbratartás nagyon-nagyon sok mindent megold, viszont Magyarországon ezt a jobbratartást az a másnak szóló szabály, mert én mehetek baloldalt, mindenki más menjen jobboldalt, mert ez nekem való a balsáv. Ez azt gondolom, hogy például ez egy olyan forgalmi probléma, egy közlekedési probléma, amit, hogyha egy kicsit átgondoltan alkalmaznának, vagy ugyanúgy, ahogy egyébként átlépik a magyar határt és külföldön alkalmaznak, akkor az megfelelő lenne. Nem lehet igazán jól szankcionálni szerintem, bár kellene.
Igen, ez egy következő adásnak lesz majd ugye az autópályán való vezetésnek a témája, de ha már szóba hoztad, nem tudom megállni, hogy ugyanezt szóvá ne tegyem. Tehát amikor például három sáv van, ugye mondjuk Fehérvár és Budapest között, mi lenne a normális? Jobb sávban halad mindenki, néhányan középen előzés, és kivételes jelleggel ugye a balszélső sávban.
Előzés idejére.
Teljesen fordítva, abszolút fordítva.
Teljesen.
Belül, mindenki belül megy, aki tud, az belül megy, mert az jár. A magyar embernek jár ugye a belső sáv. Ez egy alapmondás, amit szoktam mondani, ugye a közlekedés ez mindenkiért, mindenki jobban csinál, mint a többi, ez olyan, mint a foci Magyarországon. Ezt is mi mindent jobban tudunk a többieknél.
Mondok még egy szempontot, hát ha ez nem jutott eszetekbe, például a Szentendrei úton, akkor is a belső sávba megyek, amikor egyébként értem, hogy 70, és értem, hogy mögöttem 120-szal akarnak menni, és akkor nagyon ideges mindenki, akkor jön a Tamás, azt szoktam mondani, hogy nyugtassa magam, megyünk egy gumicukrot.
De nekem rágó van erre.
Jó, mert a belső sáv jobb minőségű az aszfalt. Nagyon sok helyen, legalábbis amerre én járok, az egyik sáv az már tönkre van téve, a másik, a belső, az egy picit jobb. Ráadásul ugye jobbról jönnek be mindenféle utcákból, hogy neki könnyebb legyen, defenzív mondom, már előtte bemegyek a belsőbe. Még ez is ez ellen dolgozik, amit te mondasz. Mondjuk ez nem autópálya nyilván, hanem egy többsávos út.
Az megint más, ugye az autópályára beszéltük is, hogy meg lesz egy ilyen adásrész. Igazándiból, hogy a becsatlakozás, kicsatlakozás az autópályáról, ez megint egy érdekes kérdés. Ez ugyanúgy autóúton, vagy kétsávos utakon is itt tudunk, tulajdonképpen a társas együttműködés, közlekedés együttműködés egyik eleme, hogy ő be tudja jönni, ha van helyen áthúzódok a másik sávba, ezért ő be tud kanyarodni, ezért sem a mellékutca nem torlódik, sem az a főút, amin haladunk. Ez egy ideális eset, nem beszélve mondjuk akár egy cipzárelvről, amit ugye lehetne alkalmazni, de igazándiból tényleg a jobbratartás nagyon sok mindent megold, hiszen a jobbratartás egy konstans haladási sebességet eredményez, és aki valamiért gyorsabban kell majd menjen, vagy előzzön, annak pedig ez tökéletes, és akkor nem kell kitalálnunk, hogy mit csináljunk, ha jön a rendőr, és szeretne előre menni, vagy a tűzoltó autó, mert akkor igazándiból a jobbratartásnak köszönhetően például ez is megoldódna.
Egyik olyan visszareflektálva arra, amit korábban mondtál, hogy ezt a jobbratartás ugye egy alapvető elv lenne. Most eszembe jutott egy másik dolog is, ugye azt is mondtad, hogy bízunk egymásban, meg hogy van ez az elv, hogy ez a kölcsönös bizalom elve, hogy feltételezzük azt, hogy a többiek majd szabályosan fognak közlekedni. Én ezt múltkor már mondtam, hogy ez Magyarországon azért ebbe annyira nem lehet megbízni. Ez az egyik dolog. Másik dolog inkább az a fontos, amit mondtál, hogy vajon tehát hogyan lehetne ezt szankcionálni, elkapni, lefülelni, szabályozni. Ez a nehéz dolog ebbe a jobbratartásba, hogy nem is tudom, a rendőr ez bünteti egyébként?
Igen, természetesen én úgy tudom, hogy igen.
Hát, ha ott van, meg látja meg, igen, nem tudom ezt, hogy
igen, ugye ez vannak rendőrautók, rá van is van írva az oldalra, hogy kamerával van felszerelve, hogy tulajdonképpen dokumentálta, meg van.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azt mondja, hogy benn voltál, én meg azt mondom, hogy nem voltam bent. Tehát kell egy bizonyíték.
Ez Magyarország, külföldön nincs ilyen. Ha a rendőr azt mondja, hogy ez így történt, akkor az úgy történt, és itt nincs az a kérdés, hiszen ő tulajdonképpen a törvény képviseli.
Visszatérve erre, hogy vezetünk külföldön, miért vezetünk másképpen külföldön, mert ott jönnek a szabad mellőrömök. Amikor az ember elmegy nyaralni, akkor nem a megszokott rendőrök vannak a nyomomban, nem a görögök, vagy a szlovákok, vagy az osztrákok.
Igen, igen, ezt abszolút ez lehet tapasztalni, hogy jobbra tartanak a honfitársaink külföldön. Több irányba jártam már Magyarországból indulva. Megvan a jobbra tartás, a sebességtartományoknak a alkalmazása sokkal inkább jelen van, és talán én azt gondolom, hogy még az is jobban működik, hogy egymást segítsük, mint itthon.
Én meg pont az ellenkezőjét szoktam. Mondjuk ugye abból indulok ki, én ugye vezettem olyan céget, ami lényegében részben büntetéssel foglalkozott a közlekedési, tehát ugye nem szabásértésekkel, hanem útdíj. És ugye nekem az volt a benyomásom, hogy például amikor az ember külföldön van, és mondjuk, hogyha hozzánk jönnek a külföldiek, hajlamosabbak nem megvenni a matricát, mert úgy gondolják, hogy úgyse fogják behajtani. Tehát szerintem egyébként igazatok van, hogy az utóbbi időben ez biztos javult a magyarok szempontjából is. Miért? Azért, mert az Unióban már megvan a különböző közlekedési szabálysértéseknek a szankcionálása, tehát van egyfajta együttműködés a hatóságok között. Amíg az nem volt, lehet, hogy az én tapasztalatom inkább egy korábbi, ilyen 10 évvel korábbi időszak rögzült az én fejemben, de akkor szerintem a magyarok is sokkal hajlamosabbak voltak.
Igen.
Mert nem kellett attól félni, hogy elkapnak. Amióta kapjuk meg, én is kaptam Szlovákiából, megmondom őszintén, évvel ezelőtt, igen, hát közel is van, meg hát uniós tag, hát be kell fizetni.
És azt kell mondani, hogy nagyon gyorsan az egyik kedves barátom megjött a síelésből vasárnap, szerdán reggel már a kezében volt az osztrákban. Szerdán reggel. Magyar nyelven, ráadásul önkormányzati, nem ide tartozik, de hogy a felhasználó élmény meg a kultúra. Hát magyarul küldték el, magyarra fordítva küldték el az önkormányzat, és egy 20 euró volt, tehát egy nagyon baráti volt, 50 helyett 63-mal ment. Egy önkormányzati büntetés volt, de 3 nap alatt és magyar nyelven. Csak egy lábjegyzet, hogy azért utolérnek.
Hát az osztrákoknak ugye van ez a pisztolyszerű mobil, vagy nem tudom, minek hívják, amivel mérnek, azonnal megállítanak, és akkor a barátom mondta, hogy hát nála nincsen készpénz. Ó, itt a tessék, lehúzzuk a kártyát.
Szlovákok is nagyon szigorúak ebben. Na, szóval, amikor te versenyzel, akkor az úrvezetői tapasztalásodon felül mi az, ami még belép?
Hát ugye alapvetően a ralliautók, rallizom, tehát a ralliautók tulajdonság, hogy minden biztonsági berendezés fokozott benne. Nincs benne klíma, meg ilyen extrák, de egy speciális versenyőes van, ami pont tökéletesen fogja a testem, 6 pontos biztonsági öv húz bele, közel 40 méter biztonsági ilyen bukóketrec van, 40 méter csőből. Az azért nincsen, de igazándiból az van, tudjuk, mikor elrajtolunk, hogy szembe nem fog senki jönni. Az út felett teljes szélességét használjuk, néha egy kicsit többet is annál, hiszen lemegyünk az útpatkára is. Esetenként a nézők biztonságban vannak. Tehát igazándiból magunk okozhatunk galibát, de más nem jöhet szembe, nem jöhet ki az útra. Én azt gondolom, hogy mostanában már azért ez nem, tehát nem rohangálnak ki az út szélére, ugye itt különböző biztonsági szabályok miatt, és igazándiból az itt óra ellen versenyzünk, nem jön egy másik versenyzőtársunk, akivel el kell férnünk egymás mellett, hanem percenként rajtolunk, és itt tulajdonképpen itt nincs más dolgom, mint hogy az itinert a mellettem ülő feldiktálja, hogy milyen útszakaszon fogunk menni, azon én eldöntöm, hogy mikor melyen fokozatot, milyen gázpedálállást választok, mikor kezdek el fékezni, és hogyan gyorsítok ki. És az embernek az arcára egy mosolycsal is egy olyan eredmény. Igen, most készülök egy versenyzésre, és most már tényleg nagyon vágyik rá az ember így a tavasz érkeztével, hogy egy picit versenyautóba lehessen ülni. És ugye ez több gyorsági szakaszon egy nap alatt megyünk akár, vagy 2 nap alatt akár megyünk 130-140 kilométert is így, ami tulajdonképpen a sport szabályai szerint történik, de a közúti közlekedés szabályából ebből kilépünk. Azt is hozzáteszem, hogy egyébként mondjuk 2 település közötti út van lezárva, és amikor onnan kijövünk, akkor természetesen ott a versenyzők szempontjából is abszolút a KRESZ szabályai az irányadóak és a szabályos közlekedés, sőt azt gondolom, talán mintát is kell mutatnunk.
Ilyenkor nagyon gyorsan kell sapkát cserélni, akkor az autóversenyzőben az úrvezető.
Hát olyankor úgy van, így van, tehát olyankor kijön az ember, leveszi a sisakot, felveszi a etapfülest, amit ugye most ti is használtok, ez valami hasonlót, hiszen a versenyautó hangos, és tulajdonképpen utcai tempóban átérkezik a következő gyorsági szakaszra, ott újra beöltözik, és újra hagyszoljon.
Igen, az nagyon jó, bocsánat, csak most, hogy említette a Zsolt a fülest, mert ugye ilyenkor úgy tudunk egymással beszélgetni, hogy mindkettőnkön rajta van a füles, és a mikrofonba bele, úgy halljuk egymást. Ez az egyik dolog, ez egy érdekes élmény egyébként. A másik dolog az, hogy ha esetleg majd beülsz Zsolt mellé a kocsiba, előtte ne egyél, utána bármennyi, de előtte.
A repülőn szokták mondani, hogy még egy dolog talán belefér ebbe a podcastba, hogy ha már tavasz, és akkor kicsúsztunk már a rossz időbe, hála Istennek, hogy azért most jönnek a motorosok. Mert te is azt mondtad, ugye, hogy már vágysz arra, hogy na, akkor most lehet menni versenyezni. Hát a motorosok is vágynak arra már 3-4 hónapja, hogy ott legyenek az úton. Ez egy, na nem is időjárás közvetve, de közvetlen, vagy nem tudom, hogy, de olyan tényező, ami hat arra, hogy mi hogyan vezessünk, meg hogyan vezetünk. Motorosokról még nem nagyon beszélgettünk az előző podcastokban, de hát az egy külön világ.
Így van, nálam az tiltó lista a feleségem miatt, tehát én abban a világban nem csöppentem be, vonzott egyébként, viszont én azt gondolom, hogy lehet együttműködni a motorosokkal. A legfontosabb, hogy tudjuk, hogy vannak. Kell rájuk számítani. Ez itt ugye beszéltünk előbb éppen egy dugóban a sorok között, hiszen ők
jobbról, balról
fognak férni, meg van nekik a szabály, hogy ki az ennél, hogy hol mehetnek, esetenként nem ott mennek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy lehet rá reagálni, hiszen látjuk érkezni őket. Azt nem szabad elfelejteni, mikor mondjuk egy autópályás szakaszon megyünk, hogy a tükörbe belenézek, és a hüvelyk olyan van, egy icipicit kitakarok, az ott tulajdonképpen ki tudok egy olyan motoros takarni, aki megérkezik, és pár pillanat múlva már el is ment mellettem. Egy rossz kormány mozdulattal, vagy egy korai sávváltással akár őt fel is tudom lökni, ami tudjuk, hogy őt tulajdonképpen nagyjából semmi sem védi, tehát nekünk is kell erre nagyon figyelni. Ugye annak a mozgási energiája, a helyváltoztató képessége sokkal aktívabb, mint mondjuk egy személygépjárműért, ezért kell rájuk figyelni, de ez vissza is igaz. Tehát a motorosnak is képbe kell lenni, ha halad, akkor nagyon előre kell nézni, előre tekinteni, számolni, reagálni arra, hogy ha esetleg egy autó kijön, akkor neki mi a teendője. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nehéz feladat egyébként a mindennapi közlekedésben, és ugye még az sem mindegy, hogy az út az milyen állapotú, van rajta kátyú, nincs rajta kátyú, esik, nem esik, egy picit leszállt a köd, vagy nem szállt le a köd, a motorosnak azt gondolom még sokkal nehezebb dolga van.
Én megmondom őszintén, én nekem van egy kis robogóm, de én még csak a ismerkedés fázisában vagyok, inkább azt mondom, mert azt mondják, hogy ilyenkor jó megtenni néhány olyan kimenni tampájára, amire nekem még nem volt időm. Úgyhogy én még azért motoros szempontból még nem tudok sok mindent mondani.
Még szokod ezt a dolgot.
Szokom, igen.
Ez egy nagyon fontos mondat volt, amit mondtál, tampája. Ugye magunk határait megismerni, a magunk képességét megismerni, a járműben rejlő lehetőséget, annak a határait, vagy esetleges határait, vagy amit mi gondolunk, hogy az az autó határa, ezeket egy tampája meg lehet ismerni. Vezető instruktorokkal, akik levezetnek egy képzést, egy gyakorlatot, instruálják folyamatosan a részvevőket, hogy nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Járműkezelésről, itt akár motorról, akár autóról beszélhetünk, amelyeket utána mindennapi közlekedésben abszolút használt lehet venni. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, ahogy Tamás is említett, hogy egy tampáján egy picit gyakorolni, főleg úgy, hogy ennek van segítség, aki ebben szakmailag tud hozzátenni, az azt gondolom, hogy nagyon sokat tud ezen javítani.
Hát igen, aki tavasszal vagy nyáron szerzi meg a jogosítványát, annak egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen fogalma van arról, hogy mondjuk jégen, hóban mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Szóval vannak olyan országok, ahol ezt ki is kötik, hogy legyen valamiféle gyakorlat, de ebben nem vagyok egészen.
Így van, az északi országokban, így van. Volt szerencsém egy ilyet nekem is megtapasztalni, tehát hogy ez hogyan működik. Azt gondolom, hogy az autóknak vannak sajátosságai. Súlya van, tömege van, irányíthatósága van. Ahogy a rallypályán és az alul kormányzottsággal, túlkormányzottsággal számolunk a fékezhetőség, ez mind egyébként megvan közúton. Tehát ott is számolunk el arra, hogy a fékezéskor az autó elindul az óra, megtolja az óra, és nem akar befordulni, ugye ezt úgy hívjuk, hogy alulkormányzottság, annak van egy megoldási sémája, ugye nagyon sokat segít benne az elektronika. Még egy rally autóban mondjuk semmilyen elektronika nincs, csak az embernek a két keze, két lába és a tudás szintje, addig ugye a közúton azért a technika, az elektronikák bedolgoznak, segítik a közlekedésünket, szituációkat oldanak meg, viszont azt is tudni kell, hogy ezt nem, ezért nekünk másképp kell beavatkoznunk, mint mondjuk egy elektronika nélküli autónál. Ez is egy tanulási folyamat, ugye én is abban a korosztályban tartozom, hogy olyan autókkal kezdtük, aminél az 1002-es motor,
volt,
meg a puffon ültünk, és igazándiból onnan indult el a vezetésteknek, és most már azért tudjuk, hogy a járműveknek tulajdonképpen sávtartást, egyéb távolságtartásokat alkalmaznak. Ezek mind tulajdonképpen olyan dolgok, amelyeket meg kell tanulnunk jól alkalmazni, hiszen attól még az ember a felelős az autóban.
Rendben, hát egy csomó mindenre nem lett idő, úgyhogy
legközelebb.
Zsoltot hívjuk a következő adásba is.
Tisztelettel, köszönöm, és jövök akkor.
Köszönjük szépen, közlekedés apróban, folytatjuk akkor a podcast sorozatot. Bartal Tamás, a Magyar Közút elnök, és Hoffer Zsolt, rallypilóta, Hungarian Police Rally Team, ugye így szokták.
Igen, Rally Team.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor visszavárunk. Köszönjük
szépen. Köszönöm
a nézőknek,
szépen, hogy itt lettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük.